Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és úgy látom, hogy négy fiatal ül itt, és egy nagyobb fiatal is itt a kórusban, tehát a fiatalokhoz szeretnék most szólni, de persze ilyenkor a felnőttekhez is egy tapasztalatot szeretnék elmondani az Isten tisztelt előtt. Amikor kirobbant az orosz-ukrán háború, ugye 2 hónappal ezelőtt körülbelül, akkor a 17 éves Gergő fiunk az osztálytársaival együtt, hát arra jutottak, hogy ugye anyukájának ezt mesélte, miközben néztük a háborús közvetítést a kanapéról, hogy hát lövöldöznek, ugye bombázták ott a városokat. Hát tudod, anya, hol lennék én most, hogyha 18 éves lennék? Azt mondta, hogy biztos nem itt üldögélnék veled a kanapén, és nézném veled a háborút, hanem én bevonulnék és megvédeném a hazámat. Ugye az osztálytársai hát ilyen lelkesen lelkesítették egymást, hogy hát meg kell védeni a hazánkat, 17-18 éves gyerekek, de hála Isten, ugye hát nem, erre nem került sor. És hát a feleségem nyugtatgatta ott a tévé előtt, hogy hát képes lennél háborúzni egy őrült diktátor miatt, képes lennél meghalni a hazádért egy diktátor miatt. Hát azt mondja a fiunk, hát igen, ilyen a háború természete, hogy meghalnak emberek. Meg képes lennél lelőni embereket. És hát aztán eltelt egy-két nap, és a háborús híreket nézte Instagramon, meg itt ott a neten, és hát ugye emlékszünk rá, hogy már az első héten valahol ott a déli tengernél, tehát a Fekete tengernél, ott katonák állomásoztak, ukrán katonák, és ott hajózott el egy orosz hajó, és akkor az ukrán katonák ott kiabáltak csúnyán nekik, hogy ezt most itt nem mondhatom, hogy milyen kifejezése, hogy hova menjenek. Ezek fiatal katonák voltak, és aztán szépen lelőtték őket mindent, mindegyiket. Ez még az első hét, vagy első két hétben történt. Mind a 6-7 fiatal kis katonát lelőtték a hajóról, az orosz katonák, és a fiam ezt látta, és eljutott ez a hír hozzá, és aztán az Instagramon az egyik katonáról, meg ezekről a katonákról volt egy felvétel, ahogy táncolnak a puskájukkal. Ilyen könnyű zenére. És hát a fiam, ahogy nézte ezt a táncoló katonát, és azt, aki meghalt, csak utólag tudtuk meg, mert keservesen zokogott a szobájába. Igen, ezt kellett volna először mondanom, hogy ilyen hangos sírást hallottunk a szobájából, és akkor kérdezzük, hogy miért sírsz, mi a probléma. Persze ezt elfelejtettem mondani, hogy egy lénynek nem tudna ártani a fiam, tehát aki azt mondta, hogy elmennék a háborúba, hogy a hazámat megvédjem, egy legyet nem mer leütni, annyira szelíd fiú. Tehát itt sírva fakadt és keservesen zokogott, hogy hát ez a fiatal 18 éves katona egy pillanat alatt elvesztette az életét, pedig milyen jókedvűen táncolt arra valamilyen rap zenére. Hát, hogy ő rá is ez várna. És akkor leültünk beszélgetni a fiunkkal, hogy tudod, mit szeretnénk, hogyha mit követnél? És akkor eszembe jutott az ige, hogy tudod, kik a boldogok még ilyen háborús időben is. Meg hát sokszor nézte a Fegyvertelen katona című filmet is, vagy ötször megnézte. Hát mondom, az a boldog, akire Jézus azt mondja, hogy boldogok a békességszerzők. Te inkább békességszerző legyél, a békességért munkálkodjál, mint sem, hogy háborúba akarjál menni, és már persze nem akar, mert látta ezt a szegény fiatalt, ahogy pillanat alatt lelőtték, senkit nem tudott megvédeni, akkor még ott nem is voltak harcok nagyon. És hát végül aztán arra jutottunk, hogy akkor most imádkozzunk a békéért minden nap. Ha békességszerzők szeretnénk lenni, most nem háborúba kell menni, nem a békéért kell harcolni, hanem imádkozzunk a békéért. És hát azóta, úgy, ha nem is minden nap, de szoktuk kérni őt is, hogy imádkozzunk ezért a borzalmas háborúért. Hát sajnos 2 hónap is eltelt, és még mindig nincs béke. Ezt szerettem volna a fiataloknak mondani, hogy olyan 10 éves korában az ember nagy dolgokat szeretne véghez vinni, és tényleg a legnemesebb szándékból szeretné megvédeni a hazáját, persze, hát nem Magyarországot, hanem másokat is meg kell védeni, de nem ez a módja annak, hogy megvédjük a másikat, hanem legyünk békességszerzők, mert aki fegyvert fog, fegyver által halhat meg, mondta Jézus is. Úgyhogy ennyit szerettem volna nektek fiataloknak mondani, hogy legyetek békességszerzők már az iskolában is. Ugye a háborúságnak, a veszekedésnek semmi értelme nincs. Ja igen, a videófilm után azt mondta a fiunk, hogy tényleg semmi értelme ennek a háborúnak. miután látta a fiatal kis katonát lelőni, meghalni. Ezen nagyon mélyen elszomorodott, és valóban semmi értelme a háborúnak, majd fogjuk is látni ezt a befejezéshez közeledve. Itt csak meghalni lehet, és csak veszteségek vannak. Ennyit szerettem volna a fiatalokhoz szólni, de most lapozzuk fel Máté evangélium a 24. fejezetét. A Máté evangélium a 24. fejezetét ugye szinte szó szerint ismerjük és tudjuk. El tudnánk sorolni az igeverseket is legalábbis egy darabig. És különösen azt a részt, a Máté 24. fejezet első verseit, a 6. versről a 8. versig talán látjuk, hogy mennyire beteljesedett proféciák ezek. Máté 24. fejezet 6. versétől a 8. verséig. Így olvasom az igét, hallanatok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, de meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és járványok és földindulások mindenfelé, mindez pedig a sok nyomorúság kezdete, vagyis a vajudási fájdalmak kezdete, és bocsánat, hozzáolvasom a 9. verset is, akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Ezt az első 6-tól a 8-ig terjedő szakaszt úgy gondolom, hogy mindannyian már többször hallottátok és érzékelitek is, hogy ennek a szakasznak a beteljesedésében élünk. Erről még nem beszélhettünk volna az első vagy a második világháború idején, mert ilyen súlyos természeti csapások, ilyen súlyos járványok talán, ami most majd még több is lesz. Ezek együttese még az első, második világháború idején nem teljesedett, bár háborúk nagyon durván jelentkeztek, és sok millió ember meghalt. De így együttesen, hogy ez a 3-4 jelenség, és a háborúk híreit is ilyen közelről láthatjuk, és ennyire közelről mindent tudhatunk, szinte képi tudósítást és mozgóképi tudósításokat, videókat láthatunk felvételről, ugye a háború zajlásáról és robbanásokról, robbantásokról, emberek meneküléséről. Ennyire közel, hogy így mondjam, még soha nem kerültünk, nem jutottunk a háborúhoz. Ezért a háborúk híre is itt teljesednek leginkább most ezeknek az igéknek az alapján. Ugye a 8. versben azt olvashatjuk, hogy mindez pedig a szülési fájdalmaknak a kezdete. A pontos fordítás szerint. Tehát ez valóban az az időszak, amit felolvastunk ezt a pár verset a 6-tól a 8. versig, ami egy szülési fájdalom kezdetét jelenti. És hát itt hölgyek ülnek, akik szültek, nem is egy, nem is két gyermeket, talán többet is, azok jól tudják, hogy a szülési fájdalmak tényleg a végső stádium, vagyis az utolsó napokra vonatkozik, vagy még nem is kell egy egész nap, amikor azok elkezdődnek, és aztán ezek a fájdalmak egyre erősödnek, s végül a szüléshez vezet a fájdalom. Ugye végül megszületik a gyermek, ami boldog, örömteli eseményben végződik. Azt szeretném hangsúlyozni most a mai alkalommal, mivel a 9. verset is hozzáolvastuk, és majd olvassuk tovább is, hogy felfigyeltünk-e arra, hogy a szülési fájdalmak kezdete után Jézus nem kezd el beszélni a világ nagy eseményeiről, hogy majd mi mindennek kell bekövetkezni. A Jelenések könyve alapján tudhatunk, a Babilonnal kapcsolatban, a Fenevad képével és bélyegével kapcsolatban. Tehát ezekről Jézus nem beszél, biztos, hogy oka van annak, hogy miért nem beszél, de rögtön rátér a 9. versben arra, hogy amikor elkezdődnek a szülési fájdalmak, akkor így mondja, nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És olvassuk most viszont tovább, hogy itt milyen szoros összefüggés van a két szakasz között. Mi nem szoktunk folyamatosságot látni itt a két esemény sor között, de itt olvasnám tovább. 10. vers. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek, és mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Azt látjuk, hogy egy folyamatról beszél Jézus, hogy amikor elkezdődnek a háborúk hírei, elkezdődnek a járványok, beindulnak a természeti folyamatok, akkor utána, tehát nem tér ki semmi másra, vagy nem beszélt ökumenizmusról Jézus, nem beszél itt különféle világi eseményekről, amikről tudjuk Jelenések könyve, Dániel könyve beszél, hanem rögtön rátér arra, hogy majd benneteket nyomorúságra adnak, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért, gyülekezetekben elárulják egymást, meghasonlás lesz, sok hamis próféta támad, és a többi, és a többi. Nem tudom, elgondolkodtunk-e azon, hogy miért van szoros összefüggés a két rész között? Tegyük fel azt a kérdést, hogy ez a nyomorúságos idő, amikről a 9. versben beszél Jézus, ez már melyik időszakra vonatkozik, mi jellemzi a hívő embereket? Mi jellemzi az Isten népét, az igazán Isten népét? Ugye, ha itt a sorok között megpróbáljuk kiragadni, hogy milyen állapotban lesz ekkor már a kereszténység, mikor elkezdődnek a vajudási fájdalmak, és folyamatosan olvashatjuk tovább, gyűlöletesek lesztek, megölnek némelyeket, megbotránkoznak, elárulják egymást. Milyen állapotban lesz a maradék? Mi jellemzi ekkor a maradékot? Hát sajnos, vagyis hát csodálatos dolog ez, amit itt olvashatunk, hogy olyan állapotba kerülnek ekkor már, hogy hogy elindulhatnak az üldözések is akár. Elindulhatnak a megpróbáltatások az Isten népe körében, a 9. verstől olvashatjuk, hogy némelyeket még meg is ölnek is. Tehát mondjátok, legyetek kedvesek, valaki jelentkezzen, hogy mi jellemzi, milyen állapotban van ekkor Isten népe. Tudná valaki? Igen, Kata? Tarancsot? Igen, ez már a késői eső időszaka. Ez, hát igen, az elpecsételés időszakán is túl vagyunk. Tehát itt a Szentlélek kiáradásának az időszakáról beszél a 9. verstől Jézus. Már egy olyan népről beszél, ami méltóvá tétetett arra, hogy üldözéseket is elszenvedjen. Hogy megöljenek némelyeket. Hogy gyűlöletesek legyenek minden nép előtt az én nevemért. Tehát itt egy magas szintű, egy nagyon magas rendű kereszténység, egy megrostált maradékról beszél már a 9. versben, 9. verstől Jézus. Nem szerintetek? Nem világos ez, hogy akkor ez az akkor szó, ez még ugye egy kérdőjel, hogy ez az akkor mikor következik be, de az első, tehát a 6. versről a 8. versig terjedő szakaszt elkezdjük mélyen kutatni, akkor valószínű, hogy a szülési fájdalmak előre haladott állapota és a szülési fájdalmak egyre erősebb volta, fogja kiváltani azt az állapotot, hogy ők már tényleg a késői eső állapotába kerülhetnek, vagy a késői eső áldását nyerjék el, és az elpecsételést. Szeretnék nektek felidézni az őskeresztény korból, ugye a korai eső idejéből, az 5. fejezet 40. versétől egy ige szakaszt, hogy a korai kereszténység idejében nem volt olyan ritka az, hogy az apostolokat megverték, vagy bántalmazták, vagy gyűlölték őket. De hogy tekintettek erre, hogy emlékezik erre vissza Lukács evangélista apostolok cselekedete 5. fejezet 40. versétől olvasom, az apostolokkal kapcsolatban ezt olvashatjuk. és én egy kicsit modernebb fordításban olvasom, és előszólították, vagyis előhívták az apostolokat, megveretvén őket, azután megparancsolták nekik, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és elbocsátták őket. Ők annak okáért örömmel mentek és távoztak el a nagy tanács színe elől, hogy méltókká tétektek arra, hogy az ő nevért gyalázattal illettessenek, és gyalázatot szenvedjenek. Kedves gyülekezet, mint ahogy említettem, hogy gyűlöletesek lesznek minden nép előtt az én nevemért, ezt nem valami szörnyűségként fogják a keresztények megélni, a végidő keresztényei, a maradék, hanem azt ugyanúgy gondolkodnak, mint az őskereszténykor apostolai, és hogy örömmel mentek el a nagy tanács színe elől, hogy méltókká tétektek arra, hogy Jézus nevért gyalázzák őket. Ez egyik dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy lesznek tehát igazi tanítványok, hamarosan igazi tanítványoknak kell lennie ebben a világban, ennek a világnak a keresztényei körében, hiszen majd eljön az az idő, amikor a súlyos események, a nagyon súlyos megpróbáltatások valamiképpen elhozzák azt az időszakot, ugye különös ezt is ki kell emelnünk, hogy ezeket az igazi keresztényeket majd üldözni fogják és gyűlölni fogják, amiben most nem mennék bele, amit szerettem volna itt kiemelni a két ige szakasz rész között, hogy ezt nagyon távolinak szoktuk tekinteni, ezt a két esemény sorozatot, hogy háborúk hírei, meg járványok és földindulások mindenfelé, és aztán majd ki tudja, mikor lesz vasárnap törvény, ki tudja, mikor lesznek a nagyon nehéz idők, meg az egyéb megpróbáltatások. Hát gyakorlatilag nem kell ezt még olyan komolyan venni, biztos ez a háború is majd hamarosan lecseng, és lesz egy hosszabb békeidőszak. De hogy elkezdtem olvasni ezt az ige szakaszt, Jézus valamiért nem tett itt szünetet, nem nyomatékosította az, hogy itt egy hosszú idő fog eltelni, mert a sok nyomorúság kezdete után, a nyomorúság és a szülési fájdalmak, ugye azok mindig erősödni fognak. Ha most azt mondtuk, hogy a szülési fájdalmak kezdete elkezdődött, ugye akik szültek, azok tudják, hogy azok a fájdalmak egyre erősebbek a szüléshez közeledve. Feleségemet például megkérdeztem, hogy egyik gyermekünk születésénél ott voltam, csak az utolsó, a 17 éves, aki most 17 éves, akkor ott voltam. Hát tényleg olyan fájdalmai voltak, hogy ott voltam vele a kórházba, ott közel a szülőszobához, ott együtt imádkoztunk, és hát olyan fájdalmai voltak már az utolsó órában, ahogy ott próbált kapaszkodni belém, úgy olyan vérfoltokat hagyott a vállamon a körme, hogy egy kicsit csillapítsa a fájdalmát, így belém kapaszkodott, nem szándékosan, csak olyan fájdalmai voltak, hogy nagyon erősen szorította a vállamat és a nyakamat, és tényleg nyomokat hagyott, senki nem rémüljön meg, nem akart rosszat, csak szinte öntudatlan, szinte olyan, hogy mondjam, kontroll nélküli állapot ez a fájdalom. És kérdeztem tőle, hogy az előző két lánynál, ugye háromszor szült, akkor nem voltam ott, hogy akkor hogy élte meg a fájdalmat, és már a vége felé, mikor egyedül volt, akkor azt mondta, hogy az a fájdalom az olyan volt, hogy folyamatosan imádkozott. Folyamatosan. Szóval először csak úgy, amikor szünetek voltak, ugye a fájási, fájási időszakok voltak, aztán voltak rövid nem fájási, vagyis csendes időszakok. De aztán, amikor a folyamatossá válik, nem biztos, hogy a hölgyek itt szerintem tudják, miről beszélek, amikor már folyamatosan fáj valami, akkor folyamatosan imádkozott. Mondta, hogy nem volt egy értelmes imádság, nem volt egy ilyen szépen a mi atyánk szerint, meg ahogy kell, egy ilyen nagyon szép imákat mondott, hanem állandóan csak, ja Istenem, segíts meg, most Istenem, légy kegyelmes, még egy kicsit adj erőt, stb. Szóval azért emeltem ki ezt a szülési fájdalmak kezdetét, mert hogy ez a kulcsa annak, hogy hogy jutunk át arra az időszakra, amiről azt mondja a 9. vers, hogy akkor pedig majd nyomorúságra adnak benneteket, és gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért, hogy miért történhet ez meg? Mi válthatja ezt majd ki? Most nem csak a egyházak állam összefogása, és most nem a fenevad bélyegére, meg ilyenekre gondoljunk, mert hogy a hívő nép lelki állapota is nagy mértékben be fogja határolni és befolyásolja azt, hogy ezek az események hogy fognak és mikor bekövetkezni. Szeretném, ha fellapoznánk most a háborúra, visszakanyarodva egy kicsit, a 46. Zsoltárt, aztán majd egy ézsaiási szöveget is. Most próbáltuk a két időszakot, a 8. verset és a 9. verset összekapcsolni, de akkor most kanyarodjunk egy kicsit vissza a háborús helyzetre, és senki nem mondja azt, hogy itt most, ha vége is lesz a háború, utána nem lesznek újabb háborúk, vagy akár nem szélesedhetek ki még akár világháborúvá, akár ez a mostani háború is. Tehát semmit pontosat nem tudhatunk. A 46. Zsoltár ugye Luther kedvenc Zsoltára volt, aminek az ő éneke, az erős várami Istenünk éneke is ihletődött. Ez a Zsoltár ihlette Luther Mártont. És azt olvashatjuk itt a 7. versben, szeretném ezt felidézni. Nemzetek zajonganak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld. És utána olvasom a 8. verstől, a seregek ura velünk van, Jákob istene a mi várunk, Szella. Pontosan figyeljünk fel arra, hogy milyen állapotban van a világ. Nemzetek zajonganak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld. Tehát egy zajos világ, egy zajos történelemről beszél ez a Zsoltár. És aztán utána majd mit láthatunk a 11. verstől. De ezt mondja előtte. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, akár aki pusztaságokat szerez a földön, hadakat némít el a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. Arra szeretnék rámutatni, hogy miközben nemzetek zajonganak, és a világ a feje tetejére áll itt a 9. vers szerint, és még azt is mondja Isten népének, hogy jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön, és ami most nagyon aktuálissá vált, és aktualitását nyerte ez az ige, hogy Isten hadakat némít el a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben. Az új fordítás szerint harckocsikat éget el, nem hadi szekereket, harckocsikat. Hadakat némít el a föld széléig. Ugye most ezt szeretnénk látni. De láttuk egy pillanatra ezt, hogy Isten hogyan némított el egy hadi szekeret, ami a vízen úszott, vagyis egy hadihajót. Egy héttel ezelőtt, vagy két héttel ezelőtt ugye a Moszkva nevezetű zászlós hajó, ami szintén ott lent a Azovi-tenger, vagy a Fekete-tenger határán ott landolt, és úgy tervezték, ha jól tudom, hogy onnan arról fogják megtámadni azt a híres kikötővárost, talán Szevasztopolt, vagy melyik itt a Odesszát. Onnan fogják megtámadni Odesszát, arról a hatalmas hadihajóról, állítólag a II. Világháború óta. Ez volt a második legnagyobb ilyen hadihajó, zászlós hajó. Ugye tudjátok, hogy mi történt ott velük. Pontosan nem tudjuk, hogy miért süllyedt el egyik napról a másikra, hogy az ukrán tengeri légiflotta lőtt bele a lőszerraktárba, és ezért süllyedt el az a hatalmas hajó, több száz méter hosszú, pilótákat akartak, rakétákat akartak onnan indítani, Odessa felé. Vagy pedig belül valami tűz ütött ki a hajón, anélkül, hogy az ukránok ott bármit tettek volna, és ez a tűz, ez a szikra aztán végül a lőszerraktárat felgyújtva, felrobbantva elsüllyesztette ezt a hatalmas hajót. És tudjátok a legutóbbi hír, a tegnapi hír, akit valakitől megkaptam, hogy mi volt ezen a hajón. Hát több száz katona, meg hatalmas harci eszközök. Tudjátok, mi volt még ezen a hajón? Az ortodox egyháznak egyik leghíresebb erekjéje. Hosszú cikk van erről, egy nagyon híres erekje volt, ami tulajdonképpen a katonák védelmét, tehát az orosz vallásos, az ortodox vallás szerint egy olyan ereklye, egy olyan szentnek az ereklye volt, ami a katonákat védte és védelmezte volna, ha nem süllyed el a tengerbe. Ez csak egy kis apró kitérés, hogy a 46. Zsoltár hogy tud teljesedni, anélkül, hogy pár nem tudjuk pontosan megmondani, hogy ki okozta a lövedéket, vagy mitől süllyedt el a hajóval, szóval, hogy ezt a Jóisten tette, hogy hadakat némít el a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadiszekeret éget el tűzben. És ezt a gyermekemnek is mondtam, hogy látod, a Jóisten sokkal jobban tudja, hogy kell védeni a hazát, meg emberek életét, hogy kell védeni, amellett, hogy persze látunk nagyon sok tragédiát, de mindez mire késztesse az Isten népét? És ezt is mondtam a Gergőnek. Azt mondja a 11. versben, csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek között, felmagasztaltatom a földön. Amire nekünk nagy szükségünk van a vajudási fájdalmak időszaka idejében, a mai világban, az, hogy megtanuljunk elcsendesedni. Megtanuljunk az Istennel úgy elcsendesedni, megtanuljunk úgy a belső szobánkban imádkozni, hogy felismerjük, hogy ő az Úr. A mi életünkben is, és a világ felett is ő lesz az Úr, és ő az Úr most is. Tehát szerezzünk Istennel ima tapasztalatokat. Csendesedjetek el, kéri a Zsoltáros. Miközben országok, nemzetek zajonganak, országok mozognak, háború van a világban. Az Isten népének mire kell nagyobb hangsúlyt fektetnie? Mire késztet bennünket ez a háború? Mire kell, hogy késztessen bennünket nem csak a háború, hanem most a klímaválságról hallottam, hogy már a megakatasztrófát kerülhetjük csak el, ha változtatunk a környezetvédelem vagy az életmódunkon, de a big katasztrófát nem kerülhetjük el. A megát elkerülhetjük, de a nagy katasztrófákat már nem kerülheti el a Föld. Mert túlléptük azt a határt, már visszafordíthatatlan az a folyamat, ami a Földünk épségét de veszélyeztette volna. Tehát a vörös vonalat, mondjam, a klímaválságban már túlléptük. És ez csak idő kérdése, hogy a nagy katasztrófák mikor lépnek életbe. Persze ez is már látható. Kedves gyülekezet, miközben döbbenetes dolgokat olvashatunk Máté Evangélium a 24. fejezet 36. versétől, vagy 37. versétől, hogy ez a világ, miközben itt háborúság van, klímakatasztrófa van, járványok jönnek, mennek egyik a másik után. Azt olvashatjuk a világról, miközben a késői esőre kell, hogy készüljünk, a világ, meg talán a hívő népről is szól ez a rész, az Isten népéről is, miképpen pedig a Noé napjaiban aképpen lesz az ember fiának eljövetele, mert amiképpen erről szólt ugye a mai szombatiskolánk az özönvíz előtti világról, meg az özönvízben élő emberekről, özönvíz előtt élő emberekről, ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek mind a ma napig, melyen Noé a bárkába bement, és nem vesztek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és minnyájukat elveszítette, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Nem tudom, hogy a szombatiskolában volt-e helyesbítve, talán nem biztos, hogy volt, de egy kürt szóban volt helyesbítve ez az ige, hogy mit jelent az, hogy nem vesznek észre semmit. Először is a semmi szó nem szerepel a görög szövegben. Ilyen nincs, hogy semmit. Aztán, hogy nem vesznek észre, ezt úgy is fordíthatjuk, hogy nem akarják tudomásul venni, hogy mi fog következni. Nem akarják tudomásul venni. Nem akarnak szembesülni ezzel az állapottal, amiben a világ van. Ugye ott a Noé kora emberek nem akarták Noét hallgatni, nem akartak szóba állni, csak egy ideig, óráig, aztán utána belemerültek újra a szórakozásba. Szóval, hogy nem vették komolyan, így mondhatjuk, hogy nem vették komolyan azt, amit Noé mondott. Nem vették komolyan az idők jeleit. Jézus ezt mondja, ezt üzeni ennek a végidő hívő népének is, hogy bár látjuk, hogy elindultak az események, Máté 6-tól 8-ig terjedő szakaszt elkezdődött, mondhatjuk így, hogy elkezdődött Máté 24. fejezetének az eseménysora, és döbbenetes, hogy mégis a világ, és benne az Isten népe is megmeri azt kockáztatni, hogy nem akarja tudatosítani azt magában, hogy ez hamarosan a 9. vershez fog vezetni, a szülési fájdalmak fokozódásával, a fájdalmak erősödésével is, és szünet nélküliségével beletorkolik majd a 9. versbe, hogy akkor majd nyomorúságra adnak benneteket, és megölnek némelyeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Tehát, hogy így mondjam, egy vészjelzés az, ami ma történik a világunkban, nekünk felkiáltás, nekünk egy sikoly, hogy nem sok időnk, sőt, nagyon rövid az időnk, hogy a szülési fájdalmak egyre sokasodva nekünk meg kell majd állni a küzdelmekben, azokban a küzdelmekben, amelyben nyomorúságos idők várhatók, és a keresztények, az igaz keresztények gyűlöletesek lesznek. Még egy ígért ígértem, hogy az Ószövetségből, hogy mi lenne itt a megoldás nekünk. Tehát most nem, már említettem a 46. Zsoltárot, nemzetek zajonganak, országok mozognak, és hadakat némít el Isten, közben az Isten népeire azt mondja az ige, csendesedjetek el. Ti most csendesedjetek el, és keressetek engem. És lássátok meg, hogy én vagyok az Isten. És lapozzuk fel a 26. fejezetét Ézsaiás könyvének, ha még ezt kérhetném, és aztán lassan le is szeretném zárni, hogy mindez hova vezet, de hogy mit kell megtanulnunk most ebben az időszakban. Olvasom a 26. fejezetét Ézsaiás könyvének a 16. verstől. Így szól. Ó Uram, szorongásban kerestek téged, és halk imádságot mondtanak, mikor rajtuk volt ostorod, és miként a terhes asszony, aki közel a szüléshez, vajúdik, felkiált fájdalmaiban, előtted olyanok voltunk, Uram. Ismerős a vajúdás kifejezés? Mint a terhes asszony, aki közel a szüléshez, vajúdtunk, felkiáltottunk fájdalmainkban, előtted olyanok voltunk, Uram. Mint terhesek, vajúdtunk, de csak szelet szültünk. Szabadulása nem lett a földnek, s nem hultak el a föld kerekségének lakói. Viszont olvasom a 19. verstől. Menj be népem, menj be szobádba, és zárd be ajtódat utánad, és rezsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag. Mert íme az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, s felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megölötteit többé. Miközben látjuk, hogy a szorongás ideje van. Ugye így kezdtük, hogy Uram, a szorongásban kerestek téged, és halk imádságot mondtak, mikor rajtuk volt ostorod, amikor a világban a küzdelmek elindulnak. És itt ugye az északi országrész vesztét jelzi már előre, az északi országrész bukását, Ézsaiás próféta időszámításunk előtti 8. században, az asszír megszállást, akkor azt mondja Isten a népnek, hogy olyanok vagytok, mint a terhes asszony, amely szül, csak vajúdik, de nem tud szülni. Azt mondja, hogy olyan küzdelmek közé kerül az Isten népe, mint a vajúdó asszony. Olyanok vagyunk, fájdalmaikban előtted olyanok voltunk, Uram. De eközben mit tegyetek a vajúdási fájdalmak közben? Menj be népem, menj be szobáidba, zárd be ajtódat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig. Kedves gyülekezet, azt szerettem volna itt hangsúlyozni, hogyha igaz az, hogy a vajúdási fájdalmak kezdetén élünk, és hamarosan a 9. versben viszont elindul egy még durvább folyamat, amit most nem elemeztünk, hogy hogy jutunk majd ide, mert Jézus erről most itten nem beszélt, akkor mi a feladatunk, mi a dolgunk, mire kell nagyobb hangsúlyt helyeznünk ebben a vajudási fájdalmak kezdetében. Én azt hiszem, nem nehéz kitalálni, és nem nehéz megértenünk azt, hogy a Jóisten komoly imádságra akar tanítani bennünket. Ha béke időben nem tanultunk meg imádkozni, majd megengedi a nehéz időszakban, meg fogja engedni, mert a világ is egyre durvább és egyre nyomorúságosabb helyzetbe kerül, és nem csak a háború, hanem az háború következményei miatt is. Ugye az infláció, a gazdasági válság, a nyomor, a nemzetek közötti ellentétek, azok csak súlyosbodni fognak. És hát tudjuk jól, hogy ez majd mind hova vezet, milyen hatalmak fognak össze majd, milyen szövetségek alakulnak, hogy megmentsék a világot. És úgy gondolom, hogy az Isten népének ebben az időben kell nagyon megtanulnia imádkozni, hogy a késői esőt elnyerhesse. Könyvek íródnak arról, hogy a késői esőtre hogy kell felkészülni. Korai, késői eső, és a többi. És nem tudom, hogy ezek a próbák, ezek a nehézségek, ezek a világjelenségek elindítják-e bennünk azt, hogy hát a 9. versben egy késői esőben részesült népről beszél már, akik gyűlölni lehet, akiket üldözni lehet, akiket megölni lehet, mert ők kiállnak valami mellett. De csak azokról van szó, akiket valóban a késői esőt elnyerték. Mert lesznek, akik nem nyerik el a késői esőt, azokról pedig mit mond? Azokról pedig azt mondja, hogy majd gyülekezetekben vernek meg titeket. Ugye olvashatjuk például a Lukács evangélium a párhuzamában, hogy elárulnak pedig titeket szülők és testvérek, rokonok és barátok is, és megölnek némelyeket ti közületek, és gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Tehát Lukács 21:16-17 is erről szól. De ezt a mi életünkben Isten meg akarja és meg tudja engedni már. Meg tudja engedni, mert az események olyan fokra jutnak, hogy ezek az idők meg fognak következni. De ezek a hívők nem fognak ettől megrendülni, nem fognak ettől meghátrálni, mert azt olvashatjuk itt Máté 26.-24. fejezetében, hogy de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész világon, minden népnek, na és akkor jön el a vég. Ők tehát a késői esőt elnyerve a nagy evangélium hirdetésben vesznek részt. Szeretném tehát összefoglalva még egyszer feltenni a kérdést, hogy ezek a nehézségek vajon, amik körülvesznek bennünket, nem egy figyelmeztető jel, vagy nem sok figyelmeztető jele számunkra, hogy a késői esőre itt az idő készülni. Itt az idő készülni, mert ugye a 10 szűz példázata alapján tudjuk, hogy hát nem lehet akármikor készülni a késői esőre. Az 5 bolond szűz az is úgy tűnt, hogy készült, volt lámpásuk, volt mindenük, ki is mentek a vőlegény elé, csak éppen nem voltak készen. Csak az 5 okos szűz volt kész, akiknél Szentlélek volt, a Szentlélek olaja volt, volt olaj a lámpásukba. Hát hogy lehet olaj a lámpásunkba? Hogy lehet olaj az életünkben a Szentlélek? Hogyan keríthet minket birtokba? Hogyan lehetünk a Szentlélekkel közösségben? Nem csak, hogyha látjuk az eseményeket, hanem ha valóban kérjük a Szentlélek jelenlétét az életünkben. Jézus azt mondta, hogy hát az apa nem ad kenyeret a gyerekének, vagy nem ad azt, amire szüksége van. Mennyivel áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérnek tőle. Szeretném tehát így kicsit kiélesíteni a kérdést a végén, és lezárni majd 2 igével, hogy ha most ezek az események sem tudnak bennünket felrázni, hogy a késői esőre elkezdjünk készülni, kezdjünk el, szóval folyamatosan könyörögjünk, és a jellemünk, a lelkületünk, az Istennel való kapcsolatunk legyen olyan, és ebben most nem menhetnénk bele, hogy a késő esőt hogy nyerhetjük majd el. Nyilván egy olyan lelkületre kell szert tennünk, amire Isten kiárasztatja az ő késő eső áldását. Tehát ha most ezek a nehézségek nem kezdenek el felrázni bennünket, akkor a öt balga szűz sorsára juthatunk. Ha megszokjuk azt, hogy itt háborúk vannak, vírusok vannak, természeti csapások vannak, akkor immunissá válunk arra, hogy valamikor is felkészüljünk a késői esőre. Egyszerűen megszokjuk. Hát már én már nem is kapcsolom, nem nézek már híreket. Hát tudom, hogy háború van, elég egy-két hallani a híreket. Hát most ezt a várost vették be, azt a várost vették be, persze, hogy érdekel, és aggódom, és megráz minden háborús hír. De ha mi csak a tévét nézzük, vagy az eseményeket halljuk, és ez bennünket lelkileg nem változtat meg, nem megyünk be a belső szobánkba, mint terhes asszonyok, akik vajúdnak, ha nem csendesedünk el, ahogy a 46. Zsoltár mondja, miközben nemzetek zajonganak és országok mozognak, akkor mire tudná, kire tudná Isten kiárasztani a késői esőt? Ismerjük a béka hasonlatot, ugye? A békák hasonlatát, ahogy a hideg vízbe tesznek egy békát, és szépen elkezdik melegíteni a vizet. Ismerjük, ugye? Hát a béka nagyon szépen hozzá tud szokni ahhoz, átveszi azt a hőmérsékletet, a test hőmérséklete, ahogy melegszik a víz, és egy bizonyos adott ponton, mikor a forrósága a víznek már olyan, akkor a béka megsül, vagy megfő a béka, és meghal. De ha egy békát beledobunk egy meleg vízbe, abban a pillanatban kiúrik. A meleg vízből egy számára már forró vízből a békát nem lehet bedobni, mert rögtön kiúrik, ha olyan az az edény. Nehogy olyanok legyünk, és tényleg ez egy döbbenetes hasonlat, hogy megszokjuk azt, hogy hát forrósodik a víz körülöttünk, vagy melegszik a víz körülöttünk, és úgy el vagyunk ebben a vízben. Úgy megszoktuk ezt a hőállapotot, egy kicsit mindig egy-két fokkal melegebb a víz, hát ezt is kibírjuk, azt is kibírjuk, hát ezek a békák meghalnak. Aztán kaptunk 2 év karantént, 2 év vírusjárványt, és nem tudom, hogy az mennyire vitt be bennünket a belső szobánkba. Vagy csak otthon dolgozgattunk, volt, akik otthon online dolgozhattak, ugye, otthon voltak, de csak szobában voltak, nem munkahelyen, otthoni szobában. Mennyire voltunk a belső szobában, vagy akkor is mindig megtaláltuk a sok feladatot a karantén idején is, és hogy mindig valamit tenni kell, csinálni kell. Bár ez is egy jel, egy komoly jel volt, egy nagy figyelmeztetés volt. Mennyire mélyítette el az ima életet az életünkben? Mennyire kerültünk közelebb a Jóistenhez? És utoljára szeretném felidézni azt a bátorító kifejezést, hogy azért, ha mi halljuk-e beszédeket, és megcselekesszük azokat, Máté Evangélium a 7. fejezet 24. versében olvashatjuk ezt, hogyha mi halljuk-e beszédeket, és megcselekesszük ezeket, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, így zárul a hegyi beszédben Jézus hosszú beszéde, így zárta, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem tölt össze, mert kősziklára építetett. Hadd tegyem föl magamnak is a kérdést, hogy vajon kősziklára építjük-e a házunkat, hogy halljuk az Isten beszédét szombatról szombatra, és csodálatos, és gyönyörködünk benne, de aztán a mindennapi gyakorlati életünkben ezeket megfogadjuk-e, mert csak akkor építettük a kősziklára a házunkat, így mondja, Jézusról hallani az még nem építkezés, csak nézzük a kősziklát, hogy nagyon szép ez a kőszikla, de nem merjük az életünket ráépíteni, vagyis nem cselekesszük mindazt, amit ő mondott nekünk. Különben a Máté evangéliuma 5. fejezetétől a 7. fejezet végéig, ugye hegyi beszéd végez, és ugye elgondolkodtam, hogy miért mondta el a hegyi beszédről, amiket elmondott, hogy ezt meg kell cselekedni, vagy meg lehetne cselekedni, és egy egyszerű gondolatot értettem meg, hogy Jézus mintha azt mondta volna, hogy hogy az irgalmasság gyakorlása, a boldog mondásokon való végighaladás, az ima élet, és mi mindenről, amiről szól a boldog mondás, egyfajta lelkületről, egyfajta Krisztushoz való viszonyról szól. Ha mondjuk ezt a lelkületet nem gyakoroljuk, nem tanuljuk meg gyakorolni naponta, ami a hegyi beszédben a boldog mondással kezdődik, ha ezt nem gyakoroljuk naponta, akkor nem építettük a kősziklára házunkat. És befejezésül egy korszakok nyomában idézettel szeretném befejezni, amit biztos mindenki jól ismer. A korszakok nyomában 535. oldaláról olvasom a Szentírás Védőbástya című fejezetből. A világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk. A földön élő tömegek sorsa nem sokára eldől. Saját jövőnk és mások üdvössége múlik azon, hogy mi most hogyan élünk. Ez egy nagyon fontos mondat. Saját jövőnk és mások üdvössége múlik azon, hogy mi most hogyan élünk. Szükségünk van Isten lelkének vezetésére. Krisztus minden követőjének komolyan meg kell kérdeznie, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Meg kellene magunkat alázni böjtben és imában az Úr előtt, és sokat kell elmélkednünk Isten igéjén, különösen az ítélet jelenetein. Mély és élő tapasztalatokat kell szereznünk Istennel. Egy pillanatot sem vesztegethetünk el. Létfontosságú dolgok történnek körülöttünk. A sátán által megigézett területen élünk. Isten őrállói, ne aludjatok! Az ellenség résen áll, hogyha tétlenkedtek és elszunnyadtok, lecsapjon rátok, és zsákmányul ejtsen benneteket. Kedves gyülekezet, kívánom, hogy kicsit kezdjük el komolyabban kutatni a Máté 24. 8. vers és 9. verse közötti szakasznak a folyamatosságát és összetartozását és időszerűségét, mert úgy gondolom, hogy ebbe az időszakba léptünk, amikor nem csak látnunk kell az eseményeket, hanem fel kell készülnünk arra az időre, amely a késői eső kiáradásához vezet. Kívánom, hogy ahogy a korszakok nyomában is olvastunk, hogy most, hogy élünk, ez meghatározhatja örök sorsunkat, és a körülöttünk élők örök sorsát is. Amen.
Imádkozzunk.
Mennyei Atyánk, köszönjük szépen neked, hogy a hegyi beszédet ezzel az igével zártad, hogy aki a kősziklára építi a házát, vagyis hallja tőled a beszédeket és megcselekszi azokat, annak az életét nem viheti el az árvíz, a szelek, a viharok, nem kezdhet ki semmilyen külső körülmény, mert te megőrzöd őt, mivel a kősziklára Tereád építette az ő házát. Köszönjük neked, Istenünk, hogy védelmet adsz, oltalmat adsz minden nehézségben, körülményben, és különösen majd az előttünk álló időben is erre van a legnagyobb szükségünk. De tudjuk, hogy szolgálatunkat el kell végezzük, és ma ebben a világban a legnagyobb szolgálat, hogy a te evangéliumod felhangozzon, a te eljövetelednek a örömhírét képviselhessük és szólhassuk embereknek. Urunk, segítsd, hogy ezek a jelek, ezek az események ne pánikoljanak minket, ne pánikba ejtsenek bennünket, hanem józanon, igéd alapján meglássuk, hogy mire kell, hogy késztessenek, vezessenek, milyen gyakorlati kereszténységre, milyen ima életre szeretnének késztetni bennünket ezek az események. Hisz ha a szülési fájdalmak elkezdődtek a te igéd szerint, akkor ez visszafordíthatatlanul súlyosabb és sűrűbb fájdalmakhoz fog vezetni, amire érezzük, hogy készületlenek vagyunk, érezzük, hogy teljesen kiszolgáltatottak lehetünk, komoly küzdelmek, nyomorúságok idején megállni. Nem beszélve arról, hogy üldözésekről, némelyek megöléséről beszél már a 9. vers, ami közvetlenül következik azután, ami a 8. versből fakad, hogy mindez csak a szülési fájdalmak kezdete. Segíts bennünket, kérünk szépen, hogy megtanuljunk igazán imádkozni. Megtanuljunk minden nap azzal a lélekkel élni, ami a Szent Lelked mindennapi befolyását jelentheti az életünkben. Ó, kérünk, segíts, taníts meg bennünket a Szent Lélek által élni. Taníts minket arra, hogy mit jelent közösségben lenni veled, mit jelent a lélek által cselekedni, beszélni, szólni, mit jelent ez a lelkület. És segíts bennünket, kérünk, hogy majd ez a késői esőben még jobban megjelenhessen, majd különleges ajándékokban is, amit majd amivel szeretnél megajándékozni lélek által. Köszönjük, hogy meghallgatott könyörgésünket. Jézus Krisztus a te fiad nevében. Amen.